más vize, égető nap hevében, mint nyári eső után gyémánt csepp a levélen, mint a gyermek anyja karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemét.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 6-án Veszprémben 14. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút több mint 10 000 hívő jelenlétében. Együtt ünnepelt a Magyar Katolikus Egyház a határon innen és túlról érkezett püspökök, papok, szerzetesek és a hívek serege. Az ünnepen jelen voltak Bódi Mária Magdolna boldoggáavatásának posztulátorai, valamint a Magyar Katolikus Egyház intézményeinek vezetői is. Udvardi György, veszprémi érsek köszöntötte a meghívott vendégeket, s elmondta, Isten az, aki ünnepet készít népének, majd felidézte Magdi ajándékát lelki atya számára, az ígéretet, melyet 1944 szilveszterén, néhány hónappal a vértanú halálát megelőzően tett. Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte, Bódi Mária Magdolna nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét, mint halálig megtartotta fogadalmát, s az egyház hivatalosan is a boldogok sorába iktatta. Azért tettük ezt, hogy példáját kövessük, és közbenjárását bizalommal kérjük. A bíboros hozzátette, manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni nem pedig valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása. Bármilyen nehéz is mai világunkban vallani és követni ezt az eszményt, az isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből, tette hozzá Erdő Péter. Szeptember 7-én vasárnap a Szent Péter Bazilika előtti téren 14. Leó pápa, Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit szenté avatta. Az ünnepi szertartáson több 10 000 hívő vett részt. A Szent Atya elmondta, Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis egyaránt egyszerű, mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták az Isten és embertársaik iránti szeretetüket a napi szentmisével, az imádsággal és különösen a szentségimádással. Carlo azt mondta, ha az ember a nap előtt áll, lebarnul, ha az oltári szentség előtt áll, szenté válik. 14. Leó pápa Carlo szüleit és testvéreit is köszöntötte, akik a szentmisén részt vettek. Pier Giorgio Frassati kapcsán pedig elmondta, a hit számára nem volt magánjellegű áhítat. Az evangélium ereje és tartozása az egyházi szervezetekhez arra ösztönözte, hogy nagylelkűen elkötelezze magát a társadalom iránt, hozzájáruljon a politikai élethez és lelkesen szolgálja a szegényeket. Ez a két fiatal szavaival bátorít minket, hogyha minden cselekedetünk középpontjában Isten áll, akkor eljutunk a végsőkig. Ez szentségük egyszerű, de győzelmes receptje. Ez az a tanúságtétel, amit követnünk kell, hogy teljes egészében élvezhessük az életet és találkozhassunk az Úrral a mennyei ünnepen, fogalmazott a szentiavatási szertartáson 14. Leó pápa. A Szent Atya megemlékezett a tegnapi napon boldoggá avatott magyar vértanulányról, Bódi Mária Magdolnáról, és a szintén tegnapi napon boldoggá avatott észtországi vértanúról, Eduard Profitlich atyáról. A tradíció és az innováció határozzák meg a Debreceni Egyetemet, ahogy a magyar felsőoktatást is, jelentette ki a köztársasági elnök a Hajdúsági Vármegye Székhely Felsőoktatási Intézményeinek tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vasárnap. Sólyog Tamás elmondta, a tradíció és az innováció egysége biztosítja, hogy a magyar egyetemek nem csak megőrzik értékeinket, hanem egyaránt élen járnak a jövőt formáló tudományokban is. Elrendelte Gáza város evakuálását az izraeli hadsereg. Az IDF szóvivője szólította a lakókat, hogy déli irányban hagyják el a települést. Már kialakítottak egy humanitárius zónát, ahol ellátást is kaphatnak. Az izraeli hadsereg nem sokkal azután jelentette be az evakuálást, hogy Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, intenzív tárgyalást folytat a Hamásszal. Végül a hétfői időjárásról. Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor hétfőn délutántól hazánk keleti északkeleti felén magasabbra törnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek lehetséges kezeléseiről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal Berec Renáta. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlését hallják.
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kis testvére születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülött gyerek után jön a kis tesó, és az egy nagyon meghatározó pont az életében. Popper Péter mondta egyszer, azt hiszem, szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szuper lesz, tehát hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiekkel is, akiknek testvérszületik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömöt, amit mi érzünk, egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az a kivárja a kis tesót, ugye az a tapasztalat, hogy minden nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, na hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban, tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg ugye a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anyaszerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hadd élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici, és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézik a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát, hogy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kistesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, ilyen 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változás és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy ugye a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babarók a kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők számára is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadadi Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek között, tehát hogyha ő mondjuk egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba. És hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarbejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket. Tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani. Nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően. Tehát már azért egy nagy óvodosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából. Hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Meg mondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában szedtek egy testvérre a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmesdjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok. Viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerére, vagy bármi ilyen kis bagatell dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagytesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés, kismamáknál szülés után egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit vigyázom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb is, azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
Piciri-piciri kis macska. Volt annak 2 iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri-piciri kis macska, iciri barmocska, bejárja az iciri-piciri kis erdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Jaj! Bejárja az iciri iciri pózálót, rátalál egy iciri piciri kis tökre, bánatában iciri picirit meglökte.
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvér kapcsolatban?
Alapvetően igen. Jól rátapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát, hogy azért ott elkezdenek nőiesedni, serdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé. Illetve hát azért, ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a reáltudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egy ilyen van, tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben, úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet? Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtartani. Elképzelhető, hogy a kisbaba napi rendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen ősien csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába, tehát hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is javad mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, hogy akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be, én már nem vagyok picike. De amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentummal születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az első szülöttel is, hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor, tehát akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Olyan kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, nem pontos válasz a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak. Ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás. Tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célja, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, de erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek azért, neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a játszmát, hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva. Tehát, hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye úgy a nagyon extrém inkább szerintem valóban a posztpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik. Tehát, hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk, tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagyni az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészült arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
Nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb, tehát hogy úgymond meg tudja védeni magát, mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megijednek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek, hát nem akarok senkit se elszomorítani. Azok a testvérek, akik között kicsi a korkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon a az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, így senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rosszindulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen a sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörrent, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugjon, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni. Ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért az mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát, hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen olyan hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor a két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan tudjuk ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy a szülő megértéssel forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallották Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlése hangzott el, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. A műsort Berec Renáta szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha családról van szó, a szívünk mélyén mind gyerekek vagyunk még.
Nem számít, hány évesek vagyunk, mindig kell egy hely, amit otthonnak nevezhetünk. A mai műsorban a családi illemről lesz szó. Érdemes lesz velünk tartani. Görög Ibolya protokoll szakértővel ezúttal a családi összejövetelekről, családi alkalmakról beszélgetünk, már ami a viselkedés kultúrát illeti. Hol kezdjük?
Nagyon-nagyon sok olyan családi esemény van, amit általában együtt ünnepelnek meg. Most konkrétan az, hogy például egy vasárnapi ebédnél kiüljön az asztal főn. Én ezt azért nem mondom meg, mert minden család őrzi a belső kis szokásait. Tehát a család szokásainak a betartása az ennek a semmi közöm. Tényleg az ő dolguk. Amit mondjuk ehhez el tudnék mondani vasárnapi ebéd kapcsán, hogy a gyerek csak azért, mert megettem, mehetek számítógépezni? Nem mehet. Maradjunk együtt, addig, amíg az be nem fejezzük az érkezést, amíg anyuka vagy apuka azt nem mondja, hogy na egészségünkre, addig ott kell ülni. Ne pattanjon a gyerek föl. Olyan kevés helyen van együtt a család, legalább ott asztalnál legalább beszélgessenek. A másik, hogy a család mondjuk névnap, születésnap esetében. A születésnap az általában a rokonság vagy a közeli barátok ünneplik. Azért az nem egy olyan nyilvános ünneplés. És az, hogy most én tudom, hogy a születésnapja van, elmenjek-e, pedig nem hívtak meg, a nem megyek el. Tehát akkor megyek el, hogyha oda engem meghívtak a születésnap esetében.
Minden esetben csak akkor szabad valakit felköszöntenünk, ha meghívnak?
Születésnapot általában ezt viszonylag egy ilyen privát adatként kezeljük, tehát ez nincs benne a naptárba. Hogyha én tudom, hogy ő még majd Facebookról mondjuk megtudom, a Facebookon maradva ott lehet gratulálni neki. De én nagyon meglepődnék, hogyha valamelyik Facebookos általam bejelölt, de egyébként nem ismerem, ismerős beállítani, hogy a Facebookos jött már hozzám egy süteményt tenni, tehát akkor elájulnék, tehát valószínű. Tehát azért mondom, hogy egy fizikai együtt ünneplés az meghívás alapján történik. Névnap esetében is azt mondom, hogy inkább maradjunk, úgyhogy ha meghívtak, akkor elmegyek névnapot köszönteni. Ami érdekes, és sokan kérdezik meg, hogy a családon belül, mit tudom, házassági évforduló volt, most akkor menjek, köszöntsem, ne köszöntsem, menjek, ne menjek, mert haragba voltam ezzel, de azért mégis el kéne menni. Én azt mondom, hogy olyankor az ember telefonáljon oda, ma már telefon azért eléggé normális kapcsolatrendszer, és mondja, hogy felugorhatok-e, otthon vagytok-e. És hogyha azt mondja, hogy te éppen nem indulunk el, akkor nem erőltetem. Tehát mondjuk ezt javaslom. Ha családi ünnepre mégis meghívnak és elmegyek, akkor nyilván ugye nem kell nagyon pontosan menni, pár percet lehet késni, nem sokat, egy 10 percet lehet késni, de többet nem. És nyilván ugye mit vigyünk? Például nem egy egyetemista fiú kérdezte meg, hogy megy a barátnője szüleihez, és hát most akkor ő mit vigyen a szülőknek, és akkor mondom, hogy a mamának egy csokor virágot. Első találkozásnál elég, hogyha csak az édesanyja számára egy csokor virággal készülünk, ott meg a papának nem kell vinni semmit például. Vagy egy lány mondja, hogy a fiú szüleihez megy első látogatásra. Tehát első látogatásról beszélünk, akkor vigyen egy kis pár szál virágot a fiú mamájának. Ez mondjuk egyértelmű. A férfinek is, tehát az apa szerepednek is ajándékot vinni, akkor kell, ha már több egyszer mentem, névnapja van, vagy olyan rendezvényre hívnak, akkor már nyilván neki is lehet vinni. A virágról, ha már beszéltünk, ugye azt tudjuk, hogy a virágot nem lehet átadni papírba. De a celofán is papír. Egy hosszú zárt celofán csomag az nem a virág. A fogójánál körbe celofán vagy körbekle papír az lehet, de bezárva az csak egy tárgy. Mi legyen a virág? Én épp a napokban kaptam orchideát. Na most, akitől kaptam, egy 30 éves fiatal gyerek a számítógépes rendszergazdám, mondtam neki, hogy Zsolti, figyelj, mert én erotikus világot csak olyannak szabad adni, ahol erotikus dologról is szó van. Tehát ilyen trópusi világokat azért gondoljuk meg, hogy kinek adunk. Ennek ellenére, hogyha én tudom, hogy ő gyűjti vagy szereti, hát akkor persze, hogy lehet adni, de azért, hogy első találkozásra nem igazán javaslom. Akkor a fehér lilium. Na, ez azért érdekes, mert számomra ez evidencia, de nem. Nagyon sokszor fordul, hogy megyek mondjuk szakkollégiumokba. Hát az ember ott persze majd, hogy nem ingyen megy, hát diákok, hát nyilván, és akkor adnak nekem mindig ajándékba virágot, és akkor van benne fehér lilium, vagy csak egy szál fehér lilium. És mondom, hogy hát elég régen kaptam én már ilyen virágot, azt mondom, miért, tanárnő, nem szép? Mondom, szép, de tudják, mit jelent, és a mai 20 évesek nem tudják. Hát mondom, Szűz Mária, Szent Margit, Szent Erzsébet, tehát a szüzesség jelképet. A vörös rózsa, az érzelmi függőség. Tehát azért azt megvalljuk, hogyha mi kapunk egy férfitől 100 szálat, az mit jelent, hogy az a pasi gazdag. Az ember kap egy szálat. Szóval az annak más. Tehát az az érzelmi függőség jelképe.
És ha már szálakról beszél, bocsásson meg, akkor hány szálat illik adnunk, ugye ez a páratlan, páros számok világa, erről mit mondhatunk el?
Ez is mindenki bemotoszkál. Ha csak egyfajta, tehát csak szegfű, vagy csak rózsa, tehát csak egyfajta van, akkor számít, hogy hány szál. 11-ig páratlan, és 12-től lehet páros. De ha vegyes a csokor, tehát több fajta virág, akkor nem számít, akkor a kompozíció számít.
És van még olyan virág, ami jelent valamit, és amit elmondhatunk most így hirtelen eszébe jut, hát hogy kinek mit ajándékozunk, és mit illik adni?
A második könyvemben szedtem össze ilyen régi virágjelképeket, egy a verbéna, a tisztaság jelképet, én a verbénát sem ismerem, na minden. Ma már ezek a nem annyira élnek. Ez a kettő, ez a fehér lilium, meg ez a piros vörös rózsa, ez mondjuk megmaradt. Egyébként ez nagyon sok népcsoportnál, népeknél más és más is lehet. A krizantém, ugye nálunk temetővirág. Angoloknál teljesen hétköznapi váza virág a lakásban. Így jelképek nem nagyon élnek ma már, hogy a sárga az irigység színe, de ez nem igaz, mert a sárga rózsacsokort rengeteg esküvőn látom a mennyasszony kezében, mert szép a virág. Tehát ezek már annyira nem élnek. Amire vigyáznunk kell, hogy illatos virágot vacsoraasztalra, ebédlőasztalra, vagy tárgyalóasztalra nem szabad tenni. Ami illatos virág, az önmagában lehet, de étkezésnél már bezavarna, hogy ugye egy, mit tudom én, egy jó kis csülkös bableveshez mondjuk egy kis frézia illat, hát szóval keveredne. De egyébként pedig ami virág, az általában azért szép. Nagyon sokan egyébként, egyre több ember ugye a vágott virágot ugye úgy érzi, hogy megölték azt a virágot, pedig szegény virágnak ez a sorsa, de hát sokan ezt most úgy átpörgetve, hogy ez már ugye nem. Cserepes virágot olyannak vigyünk, akinek tudjuk, hogy tart cserepes virágot, mert van, akinek az gond, van, aki nem szereti. És ha már cserepes virág, akkor olyan kaspóba kell nyilván átadnunk.
Megemlítette ön is az édesanyákat. Az édesanyának, a nagymamának mit illik vinnünk?
Azt, ami szeret, mert önre már tudjuk, hogy milyen virágot szeret, akkor nyilván azt a fajta virágot kell neki vinni. Ha meg mondjuk a barátomnak a nagymamája címmel, akkor olyan 50 év fölött már inkább azt mondom, hogy maradjunk a fehér színeknél, fehér, egész halvány lila, tehát valami nagyon halványos színeknél, világos csokroknál. Fiatalabbaknál lehet élénkebbet vinni, vegyes, mondjuk egy vegyes gerbera csokor, többfajta szín, tehát ilyenkor már azért lehet, rengeteg fajta virágban lehet válogatni.
Ajándékoknál állandó ajándék a bombon, a desszert, és az urak számára pedig a bor.
Igen, ez általában ilyen konvencionális dolog. Én azt mondanám, hogy azért abbra vigyázzunk, hogy olyasmit ajándékozni, ami hozzáér a testhez, tehát zokni, fehér nemű illatszer, csak olyannak szabad adni, akinél van jogom beleszagolni a nyakába. Tehát ez egy intim ajándéknak számít. Ennek ellenére én is kapok néha egy-egy parfümöt. Nekem van egyfajta, amit én használok. Tehát azért mondom, hogy idegennek ne adjunk ilyesmit. A élelmiszeres, az italcsok és a többinél, az akkor lesz ajándék, hogyha az tárgyiasult. Tehát, hogyha mit tudom én, egy üvegházi pálinka jó barátnak azt mondjuk adhat az, aki éppen főzte. De hogyha már valami hivatalos jelleggel vagy komolyabban, akkor már dobozosan kell adni. Dobozos ital mondjuk az, ami egy elegánsabb ajándék. Dobozolva kell adni. A édességnél pedig az általában a nőknek ilyen commerce ajándék, nem is nagyon lepődnek már meg, ha csak itt kapnak. Tehát, hogyha olyasmit adok, ami egy eléggé commerce dolog, a csomagolásával tegyem olyanná, hogy ez csak tőlem kaphatta. Tehát olyan kreppapírba, raffia madzaggal, tehát valahogy egyéni csomagolással tegyem azt valóban örömszerző ajándékká.
És ha már ajándékoknál tartunk, akkor milyen NASZ ajándékot indik adnunk?
Ezt is sokan kérdezik meg, például a munkatárs férjhez megy címmel, vagy nősül. Ha az esküvői ceremóniára vagyunk meghívva, akkor nem kell vinni NASZ ajándékot. De ha a lakodalomra is meg vagyunk hívva, akkor meg kell vinni. Tehát ez a kettőt nagyon szélesen elválik egymástól. Hogy mit vigyünk ajándékba, a legjobb megoldás, amikor először találkoztam vele, magam is meglepődtem, egy jó barátaim házasodtak össze, és a meghívójukban volt egy kis külön kártya, hogyha örömünkben osztozva ajándékkal szeretnéd kifejezni, tehát valahogy így megfogalmazva, akkor ilyen is ilyen áruházban le van téve a jegyzékünk, hogy a NASZ ajándék jegyzékünk, ott lehet választani. És mondta, Jézusom, hát én nem akarok olyan drágákat. Elmentem, ez egy ilyen vasedény jellegű, tehát háztartásbeli bolt volt, és a dugóhúzótól az étkészletig minden volt. Tehát tudtam értékben is kiválasztani. Ezzel elérték azt, hogy nem fognak egyszerre 8 kompótosat kapni. Tehát egy listával ezt nagyon szépen lehetett nekik is alakítani. Nyugodtan lehet adni pénzt is, de akkor azért borítékba, nyilván egy kis masnival, kis frizével, hogy örömötökre, vagy pálmafát rajzolni rá, tehát valahogy egyéni ajándékká kell tenni azt is, amit mondjuk egy pénz formájában adok.
hogy másik fontos családi ceremónia az eljegyzés ceremóniája. Igen. Hogyan történik az eljegyzés? Van-e még manapság erre valamilyen olyan szabály, amit akár őseinktől hoztunk, és mindenképpen tartsunk meg?
Hát olvasmányaimban viszonyulva az eljegyzés az nem mindig ilyen társadalmi esemény. Lehet, hogy ez egy ilyen virágos réten, letérdel, mert hát ismerjük a romantikus irodalmat, de mindenképpen azért a fiú kéri meg a lányt. Azért maradjunk ebbe a ősi felállásban. És az, hogy most megkéri és igent mond, de az mindig a kettő fiatalnak az első lépése. És utána mehet a fiú oda a lány szüleihez kikérni, ugye elkérni a lányt, megkérni a lányt. Ugye általában a apától szokták megkérni. Ahol a lány él, ott a, hogy mondjam, a ház fejétől. Ez így eléggé egyetem, hogy nem mindig a férfihez kötöm. Általában illik megkérni a lányt. Na ez már egy kis ceremónia dolog. Hogyha tudjuk, hogy nagyon a fiú be lánykérésre, akkor általában szebben vagyunk fölöltözve, akkor van vacsora, tehát a család ünnepséget szervez hozzá. Ez családon belüli ünnepség. Egy eljegyzési ünnepség a soha nem 100 fős buli, hanem az egy családi esemény. Majd a lakodalom lesz a 100 fős buli.
A jegygyűrű viselésével kapcsolatosan mit mondhatunk el?
Ezt is szokták kérdezni, hogy akkor hogy a gyémánygyűrű, hogy akkor egy gyémány, hát mondom, egyik nő se ellenezni, de ez megint az amerikai szokás. Nálunk, ha visszagondolunk Európában, nem csak Magyarországon, Európában, a karika gyűrű jelentette az eljegyzést, tehát nincs eljegyzési gyűrű külön. Aki kap, az persze örüljön neki, de nem kell adni. Na most az alapszabály, hogy a menyasszony meg a vőlegény a bal kezén hordja, és a férj meg a feleség meg a jobb kezén. Ennek ellenére ki hogy szokta meg, én azt mondom. Sőt, azt mondom, hogyha mit tudom, valaki gépkocsi vezető és biztonság miatt az egy karikagyűrű, ha nem is hordja már az esküvő után, ez családokon belül kialakult újra, megint a szokásoknak megfelelő dolog.
Az is családi esemény, és egy gyönyörű családi esemény, hogyha esküvőre készül az ifjú pár. Ezzel kapcsolatosan milyen alapszabályok, milyen viselkedési szabályok említhetőek meg?
Hát erre már több könyvnyi irodalom van azért az esküvő szervezésről, esküvőkről, én is magam is ilyen szakirodalmat utána szoktam olvasni ilyenkor. Én azt mondanám el alapvetően, hogy azt ne felejtsük, hogy ez a két fiatalnak az ünnepe. Tehát nem a családé, nem a rokonságé, nem a haveroké, hanem a ők ketten, ez az ő kettőjük ünnepe. És mindenki más csak alkatrész ebben. Tehát úgy kell az egészet, hogy ő rájuk hegyeződjön ki. És nincsenek ma már minták rá, mert most már akár esnek le ejtőernyővel, meg búvárruhába, meg mindenfajta bohockodások vannak már. Én nem is értem, hogy például ott ők átérzik-e annak a persznek a fontosságát. Nyilván van a polgári esküvő, az mint mindenkinek kötelező, és nagyon sokan egy egyházi esküvőt is tartják. Mert egyházi, mondjuk katolikus esküvő kapcsán, vagy egyházi esküvő kapcsán fölmerül sokszor a kérdés, hogy a szülei váltak, és akkor most az édesapja vagy a nevelő apja kísérje oda a menyasszonyt az oltárhoz. És akkor mindig azt válaszolom, hogy nem kell kísérni. Angol száz szokás, hogy a papa kíséri oda a menyasszonyt. A mi szokásaink európaiságban a menyasszony vőlegény megy be a templomba, megesküdnek és kifele is együtt jönnek. Tehát együtt mennek be, együtt jönnek ki. Az angol százok a szokás azért maradt ez meg, mert 8. Henrik, hogy elvehesse ugye Bolai Nannát, hát a pápától kellett engedélyt kérni, és nem kapta meg az engedélyt, és ő válaszképpen azt mondja, hogy jó, akkor nem vagyok többet római katolikus címmel. Megalapította az anglikán egyházat, aminek a feje mindig az uralkodó, a király. És ő, mint az angol egyház feje, ott állt az oltárnál, és neki beszervírozták a menyasszonyt. Tehát náluk azért maradt meg ez a szokás azóta is, hogy az apa kíséri be a mennyasszonyt. De európaiságban együtt mennek be, együtt jönnek, tehát nem kell például kísérni. Nagyon sok minden, az amerikai hatás nagyon-nagyon ránk zuhan. A rágógumi, attól meg rosszul vagyok, hogy a rágógumi. Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, megtisztítsa. Ugye kétségével mondom, mert hogy ikesége, de Európában miért nem viseljük? Az európaiság azt mondja mindenkinek, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal ne beszélj, gyereket. A rágógumi kizárt. De ezt miért pont az esküvőnél mondtam, azt már nem tudom, de értik, hogy ezt én az amerikai hatásra kitérve ezért mondtam el.
És ha már esküvőnél és bekísérésnél tartunk, akkor mondjuk el, hogy a mennyasszony hol áll, a vőlegény melyik oldalán áll, befelé, kifelé, igen, van erre is egyfajta szabály, és persze, létezik.
A protokollban, tehát a ceremónia rendben a jobb oldal a főhely. Tehát a férjnek a feleség a jobb oldalán van, de amikor befelé mennek, akkor csak mennyasszony vőlegény. Tehát ha befelé, ha mennek, akkor a vőlegénynek a bal oldalán áll a mennyasszonya. És úgy mennek be. És mikor összeházasodtak, megesküdtek, akkor megfordulnak, és ahogy jönnek kifelé, akkor már a fiatal férjnek a jobbjára kerül a fiatalasszony. Tehát befelé a fiú balján, és ahogy megfordultak, kifele automatikusan a jobbjára kerül a felesége. Tehát a jobb oldal a főhely. A lakodalmi asztalnál is a fiatal férjnek a jobbján fog ülni a felesége. Tehát jobb oldal a főhely. Ültetési rendel egyébként feleségtől, meg a féltől, erre vannak különböző rajzok, könyvek, mindenkit utána jár szokásában, de ha nagyon sok elvált szülő, az újra megnősült, annak is van gyereket, tehát hogy ültessük le címet, meg azt mondom, hogy ne ültessük, legyen álló fogadás, és akkor már elkerültük az ültetési rendnek a gondját például. Az esküvőre visszatérve, az esküvői ceremóniákon, amit még gyakran kérdeznek meg, hogy ugye az örömszülők is fiatalok, hogy mit vegyen föl a lánynak a mamája, hogy egyáltalán mibe illik elmenni, ha vendég vagyok. A nő, ha megy egy esküvőre, soha nem mehet fehérbe. Az csak a mennyasszony mehet fehérbe. Mindenki másnak ezt tudomásul kell venni, tehát lehet egy sötét szoknya, egy fehér blúzzal, vagy egy piros övvel, az például lehet, vagy egy krémszínű ruha lehet, de már fehér nem lehet, tehát fehérbe csak a mennyasszony mehet. És a lánynak a mamája bármennyire is fiatalos, meg fitness, meg sportol, meg minden, mivel a lányom megy férhez, neki tudnia kell, hogy ő már nem a bakfis, picinke szoknyás, jó alakon van, kidobom magam, szerepben mehet oda, hanem egy konszolidáltabb kis kosztümben, vagy egy ruha, egy kabátkával, tehát neki akkor már komolyabban kell felöltöznie. Férfiaknál egyszerű, mert ugye az van az öltöny, nyakkendő, az kész. Mondjuk ez nem olyan nagy probléma. Ami itt gond szokott lenni, ez a nyakkendő kérdése. Akármilyen meleg van a ceremónián, ott kell a nyakkendő. És úgy, hogy be van gombolva alatta az ing. Mert a kigombolt ingre csak úgy ráakasztva a nyakkendő, az már úgy nem jó. Tehát rendesen fölhúzva a nyakkendőt kell az ingen megkötni. Tehát mindig ingbe, nyakkendőbe, öltönybe. A zakónak a legalsó gombját, tehát vőlegény is, amikor megy be a mennyasszonyából a házasságkötése, a legalsó gombot a zakón nem szabad begombolni. Már hogy alá kap a hasán, hát utolsó előtt gombolja meg, és az alsó kettő szépen összecsúszik. A nadrág férfiaknál, a nadrág hossza. A cipőt el kell takarni, de már a sarokra nem érhet le. Ez elő fog vetni egy olyan budgyot a nadrágon. Egy budgynak lennie kell, ha nincs nadrágon budgy, akkor a nadrág rövid. Kettő budgy, az sok. A három az meg már a harmonika. Tehát egy budgynak kell lenni, mert a kurta nadrág az nevetséges. A zokni viszont legyen mindig tért zokni, tehát hosszú szárú, nem bokafix. És ceremóniákon a férfiaknak fűzős cipő. Tehát sötét fűzős cipő. Ez megint olyan dolog, hogy evidenciának tűnik, de sokan nem is hiszik el. Pláne egy esküvő, ha minden igaz egyszer van egy életben, hát mondjuk vegyünk az optimális megoldást, az igenis úgy kell tudni fölöltözni.
Az esküvőnél még van-e valami olyan dolog, amit még igen, megemlíthetünk?
Nagyon sok fiatal pár azzal a gonddal küzd, hogy esküvőre meghívna ő 200 embert, de a lakodalomra meg csak a családot, vagy egy minimális 40 embereset, mert nincs annyi pénzük. Ilyenkor az esküvői meghívó mellé lehet betenni egy kártyát, akit meg akarunk hívni a lakodalomra is. És ezt meghívott, az a tudomásul kell venni, hogy lakodalom vagy nem hívtam, meg nem szabad megsértődni, tudomásul kell venni, hogy létezik ilyen, hogy nincs mindenkinek lehetőségünk egyébként étkezést biztosítani. Ha mégis úgy érzem, hogy a család, vagy az a rokonság, vagy a baráti kör megsértődne, akkor azt javaslom a fiatal párnak, hogy akkor az összes meghívottnak tartson egy koktélt. ami azt jelenti, hogy van egy ital, meg valami kis falatok, ilyen kis pogácsa, ilyesmi, tehát egy italos ilyen kis nagyon olcsó állófogadás, de hát nincs asztal meg étel, hanem csak ilyen bekínált falatok vannak, meg egy bekínált ital, mert az már tulajdonképpen lakodalomnak számít. Tehát akár még más ajándékot is el lehet várni. És akkor a család utána menjen el az a minimális rokonsággal a bizonyos vacsorára. Ha mégis a lakodalom, az borzasztó nehéz szervezni, mert ennyi embernek ugye ételt, italt, zenét, háttérprogram, műsort, azt szoktak, az nagyon komoly szervező munka, és erre általában meg föl is kérnek szervezőket, ezt nem, a család nem tudja mindig megcsinálni. A lánybúcsú meg legénybúcsú dolog meg olyan, hogy ez se volt igaz. A legénybúcsú még igazán esetleg a falusi kocsmákban is szokás volt, de a lánybúcsú az már megint az amerikai hatás. Nem kell fokozni, meg másnap pont az esküvőről lesznek nagyon betegek, tehát nem kell ezt csinálni. Tehát a lakodalomba visszatérve. A lakodalomnál kell, ahogy jönnek az emberek, ugye ott a fiatal pár, ők várják a tömeget. Előtérben mondjuk van a fiatal férj meg a feleség, akik ugye fogadják a vendégeket, ott azért el kell helyezni asztalokat, mert nagyon sok ember viszi az ajándékot, hogy legyen hova lerakni azokat. És amit meg nem értek meg, hogy tanulja voltam nagyon sok esküvőn, hogy virágcsokrokat visznek. De hát azt miért viszik, amikor már van neki egy mennyasszony sokan? Tehát föl kell készülni vázákkal is. Tehát akármilyen a étteremben van is, ez a fogadó helység részénél azért az ajándéknak legyen egy elhelyezési kultúrát formája. A érkezés után nyilván a beszélgetése elkeverednek, jól el vannak, vagy leülnek, adja attól függ, hogy ki hol tartja. Hogy milyen ceremónia az, hogy a nász nagy, hogy a tanú, ez maradjon abban, hogy ki milyen ceremóniát tart benn családon belül. A lényeg, hogy azért elsőnek általában a családfő beszél, tehát a fiúnak a papája szokta általában köszönteni a meghívottakat, és utána azért érdemes egyébként ilyen vőfény nevű pozícióban levőt fölfogadni, mert az ilyen ceremónia mesterként irányítja, hogy akkor kinek, mikor, mit kell csinálni. Tehát ez soha nem állt. Jó magyar népi szokásainknak a zöme normális paraszti észre a szükség szerint alakult ki. A vőfény, na akkor nekünk nincs gondunk, majd ő megmondja mindig, hogy mit kell csinálni. Tehát ez nem árt, hogyha egy ilyen van. Az első tánc, az mennyasszony tánc című eseménynél az elsőnek mindig a fiatal pár kezd el táncolni. Nagyon sok családban egyébként ilyenkor az első tánc az az apa, a lánya, a mennyasszonnyal, és őtőle kéri el a fiatal férj a feleséget, ez is szokás. De az első tánc az mindig a pár, és utána, ugye, hogy a menyecske tánc, ugye a mennyasszony tánc, ugye pénz az is, hogy legyen, utána lehet mindenki táncolni, és akkor ilyenkor lehet ugye a mennyasszony tánc pénz vagy szitába, vagy rostába gyűjtik, vagy egyáltalán ki, milyen formában, és ezt tudja mindenki, hogy itt pénzt illik adni. És ez nem azért, mert ők szegények, hanem ez valahogy szokássá vált. De ezt sem kell köszíré tenni, mert ezt elvárni nem kell, hanem ha van, akkor van. A fiatal pár elmehet hamarabb, mint ahogy vége van a lakodalomnak. Ők elvonulhatnak, nekik nem kell maradni végig. A mennyasszony meg a vőlegény szüleinek kell maradni végig, de a fiatal pár elmehet korábban. És akkor ilyenkor ugye az ott maradók az meg egy darabig még ott elvannak.
Szakemberként hogyan látja ezek az újdonsült dolgok, amelyek manapság divatosak, felszállnak a galambok, igen, lufi eregetés, rizsszórás, ezeknek mennyire van létjogosultságuk?
Én ezt abban a műfajban sorolnám, hogy ki mit akar, hogyha ő le akar ugrani ejtőernyővel az égből, és akkor lent egy rózsa ágyra esnek rá, fantázia kérdése, ki mit akar. Itt már tényleg mindent lehet. Csak azt ne felejtsék el, hogy a legfontosabb az maga a házasság megkötése. És az a két embernek szóló fontos esemény. Hogy ezt aztán milyen körítéssel, meg hogy a galambot teregetünk, meg lufika teregetünk, meg rózsát szólunk, meg rizszólunk, meg ez legyen az ő kívánságú dolguk, rendezvény szervező fantáziája, minden belefér, a lovas hintótól kezdve bármi, csak ne erről szóljon, hanem arról szóljon, hogy ők egymásnak hűséget esküdtek.
Elhangzott riportunkban Görög Ibolya protokoll szakértővel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk, melyben a családi illemről volt szó. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője,
Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!